Ugye múlt héten beszéltünk, átkelés. Mi ez az átkelés? Ez Józsué könyvében, nézzük a sztorit, az elején, amikor Izrael átkel a Jordánon az ígéret földjére. Arra az ígéret földjére, amit már Isten Ábrahámnak már nagyon régen előttük már megígért. És aztán a zsidó nép fogságba került Egyiptomba, 430 évig ott voltak, és Mózes vezetésével Isten kihozta őket, kiszabadította őket Egyiptomból. Ott volt a Vöröstenger csodája, a 10 csapás, és jöttek, vezette őket, hogy menjenek az ígéret földjére, végre menjenek be, vegyék birtokba azt, ami már nagyon régóta az övék, az a föld. És miközben mentek, eljutottak a Jordánhoz, és Mózes kiküldött 12 kémet, hogy nézzék meg, hogy mire számíthatnak, és jelentést adjanak le, mi történik, hogy történik azon a földön. Átmentek, visszajöttek, és ebből a 12-ből mindenki azt mondta, hogy fantasztikus a hely, jó a hely, de 10 azt mondták, hogy de. És ugye a többség. Kell mindig a többségre hallgatni? A többség azt mondta, hogy de. Ott fogunk elpusztulni, ott fogunk. Tehát olyasmit... Na, tehát nem arra panaszkodtak, hogy rossz az a hely ott, hogy nem áldott az a hely, hanem magukat féltették ott, hogy mi lesz velük ott. Hát meg fogják enni őket, mint az óriások, a zöldborsót, szétropogtatják őket a fogok között. Tehát, hogy nagyon veszedelmes az a hely, azok a népek, meg minden, a bálványimádásukkal, meg minden, úgyhogy ne menjünk oda. És Mózes hallgatott rájuk. És ezért Isten úgy döntött, hogy Mózes és az a generáció nem fog bevenni az ígéret földjére, ezért még 40 éven keresztül ott bolyongtak a pusztában. Egyedül Józsué és Káleb volt a 12 közül, akik azt mondták, hogy elemezgethetjük ezt itt jobbra-balra, ha Isten megígérte, Isten nem fog egy olyan helyet megígérni nekünk, ahova belépünk, és egyből nagyon csap a 2:20. Tehát, hogy átlépsz, és porrá válsz egy villámcsapás által, puff, kész, vége. És akkor, de jót rög Isten rajtuk, nem fog ilyet csinálni. Hanem, ha megígérte, akkor ő ott meg fog tartani, és megad mindent ahhoz, hogy abból a földből, amit ő nekünk akar adni, és amiért ez a miénk, azt élvezni fogjuk. Minden kihívással együtt, ami ott van. Oké, úgyhogy 40 év még eltelt a pusztában, úgyhogy ott voltak. Nem mentek még be. Pedig az ígéret már megvolt, Mózes valószínűleg már bánta az egészet, de ez volt. Letelt a 40 év, Mózes meghalt, erről beszéltünk múlt héten. Letelt a 40 év, Mózes meghalt, és a felkészülésről beszéltünk a múlt héten, nem hallottad, hallgass meg. A felkészülés az átkelésre. 6 elvet néztünk. Hogy mi ez a 6 elv, ami ahhoz kell, hogy felkészülj az átkeléshez. Mert eljött az átkelés ideje, és Józsué lett Isten által a megbízott vezető, és elindult az átkelés. Oké? És itt tartunk, hogy miután megvan a felkészülés, elindul. Tehát megtörténik a kilépés. És itt kezdődik el ezen a ponton abban a jövőbe való utazás, amit Isten ígért nekik jövőt. Úgyhogy a mai alapelvek, amiket nézünk, azok nagy segítségre lesznek szerintem mindannyiunknak, nekem is. Ezek főleg ilyen vezetői leckék számomra is ebben az időszakban, de számunkra is, ebben az időszakban, mint gyülekezet, de lehet, hogy egy olyan átkelésben vagy az életedben, ahol ez segíteni fog. akár szülőként, akár apaként, akár mondjuk egy csoportnak a vezetőjeként, vagy a munkahelyeden vagy egy vezető, vagy bármi, vagy egy vállalkozásod van, ott most sok változás történik. Úgyhogy, tehát ki hol? Okay? Úgyhogy Izrael számára ez az átkelés a Jordánon, ez egy kulcspillanat volt. Mert ez jelentette azt, hogy tulajdonképpen megszabadultunk végre az egyiptomi rabszolgaságtól, és végre ott vagyunk azon a szabad földön, amit Isten adott nekünk és ígért nekünk. És ehhez, tehát ez a fajta átkeléshez egy bizonyos fajta vezetőre volt szükségük. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy Józsuéra volt szükségük. Tehát nem Mózesre, hanem Józsuéra. Tehát maga Józsué név is azt jelenti, hogy hódító, azt jelenti, hogy megváltó, megmentő, tehát a Jézus név is ebből a szóból ered, ebből a névből, megváltó, megmentő, és ez, tehát a nevek azok hatalmas jelentőséggel bírnak, főleg Izrael történelmében, történetében. Úgyhogy számunkra is igazából. Úgyhogy Mózesnek a vezetősége volt az, hogy kijöjjenek Egyiptomból konkrétan. Mózes kellett hozzá, Isten őt használta. Oké? De szükségünk van egy Józsuéra. Szükségünk van egy Józsuéra, aki viszont be tud vinni a Kánaán földjére. Tehát nem egy helyről kell kiszabadítani, hanem most be kell menni egy földre, amit meg is kell hódítani. Két különböző típusú vezetőség kell ez. És Józsué egy harcos volt, egy katona volt, ő vezette Izrael seregeit háborúkban is, úgyhogy ő alkalmas volt erre. Tehát Józsué vezetősége az ő természetében egy ilyen áttörést vezető volt. Egy ilyen, aki meg tud hódítani területeket, és birtokba tudott venni területeket. Oké? Egy olyan vezetőség, ami megment és megszabadít. Most minden olyan vállalkozás, olyan csapat, olyan gyülekezet, akiknek szükség van áttörésre, és mennek is előre ebben, ott vannak ilyen vezetők. Vannak. Tehát az a gyülekezet rendelkezik ilyen vezetőkkel. Ők azok a vezetők, akik arra születtek, hogy legyőzzék, vagy szétszedjék a status quo-t. Nem tudom, van erre valami magyar megfelelő? A status quo? A szép, gondosan őrzött hagyományokat? Na mindegy. Tehát a hagyományok azok mindig a jövő ellenségei. Oké? Tehát azok olyan bálványok, amik a tegnapi istenét mutatják, vagy a tegnapi találkozást Istennel, és megakadályoznak abban, hogy ma ez friss és új legyen. És sokszor megakadályoznak Isten hangjának a felismerésében, mert egy régi mondatra emlékszem, amit régen mondott. De ma már mondott valami újat is. Vagy adott. Ja. Úgyhogy olyan vezető kell ehhez, az áttöréshez, az átkeléshez, akik szét tudják szedni ezt a status quo-t. És sajnos kevés van ebből. Inkább hagyományőrzőek a keresztények. Túl sokan ragadtak, mondhatom azt, hogy akár mi is túl sokáig le voltunk ragadva a múltban, a hagyományokban. És pont ezért, tehát vagy lappanganak, vagy el is tűnnek közülünk a Józsué típusú vezetők. Na, de nézzük meg ezt a hat alapelvet, előtte el fogjuk olvasni a harmadik fejezet, első versétől a 17-ig, jó? Tehát jól figyeljétek a szöveget, a történetet, hogy mi történik. Nem bonyolult, mert erről fogunk ma beszélni. Jó? Tehát ezek segítenek nekünk mostani időszakban, az előttünk álló időszakban, a kihívásokban, ebben az átkelésben. Tehát Józsué és az egész nép korán reggel tábort bontott, és elindultak Sittimből a Jordánhoz. Amikor odaértek, letáboroztak, és az átkelésig ott is maradtak. 3 nap múlva a vezetők végigmentek a táboron, és kihirdették. Készüljetek föl, amikor látjátok, hogy a papok felveszik Istenünk az örökkévaló szövetség ládáját, és elindulnak vele, akkor ti is induljatok el, és menjetek utána. De vigyázzatok, hagyjatok mintegy 2000 könyök, ez körülbelül 1 kilométer, tehát 1000 méter, távolságot a szövetség láda és magatok között. Ne menjetek ennél közelebb hozzá. Ezen az úton még nem jártatok soha, de csak kövessétek a szövetségládát, majd az vezet benneteket. Józsué ezt parancsolta a népnek. Még ma szenteljétek meg magatokat, mert holnap az örökkévaló csodákat tesz közöttünk. A papoknak pedig ezt mondta. Vegyétek fel a szövetségládát, induljatok el a nép előtt, és menjetek keresztül a Jordánon. A papok így is tettek, fölvették a szövetségládát, és elindultak a nép előtt a Jordán felé. Az örökkévaló akkor Józsuéhoz szólt. Józsué, ezen alapon kezdelek téged felemelni Izrael népének szemében. Azt akarom, hogy megértsék. Én vagyok veled, ugyanúgy, ahogy Mózessel is voltam. A szövetségládát vivő papoknak mondd meg, hogy amikor a Jordánhoz érnek, pár lépésnyit menjenek bele a vízbe, és ott álljanak meg. Józsué összehívta a népet. Figyeljetek rám, és halljátok meg, mit üzen nektek Istenünk az örökkévaló. Nézzétek, az egész föld urának a szövetségládája előttetek fog bemenni a Jordán vizébe. Ez lesz a kétségtelen bizonyíték arra nézve, hogy az élő Isten valóban közöttünk van, és hogy ígérete szerint teljes bizonyossággal kiűzi előlünk annak a földnek a jelenlegi lakosait, a kánaániakat, hettitákat, hívvieket, perizieket, girgásiakat, emóriakat, törpikéket, a jebúsziak népét. Most hát válasszátok ki magatok közül 12 férfit, egyet-egyet minden törzsből. Figyeljétek meg! Abban a pillanatban, mint az örökkévalónak az egész föld urának a szövetség ládáját hordozó papok lába a Jordán vizébe lép, a víz ketté válik, és a felülről folyó víz megáll egy rakáson. Valóban így is lett. Az egész nép tábort bontott, és elindultak, hogy átkeljenek a Jordánon. A papok pedig jóval előttük haladtak, és vitték a szövetség ládát. Amikor ezek a papok megérkeztek a Jordánhoz, és a folyó vizébe léptek, a víz ketté vált. Pedig aratás ideje volt, és Jordán annyira meg volt áradva, hogy az árteret is elöntötte. A fölülről folyó víz messze fönt, Ádám városánál, Cáretán mellett egy rakásban feltorlódott. A lefelé folyó víz pedig elfolyt a Holt-tenger felé, és a folyó medre kiszáradt. Így kelt át a nép a Jordán medrén Jerikóval átelemben. A papok, akik az örökkévaló szövetség ládáját vitték, bementek a Jordán medrének közepére, és ott megálltak a száraz talajon. Mindaddig ott álltak, amíg az egész nép a kiszáradt folyómedren keresztül át nem vonult a túlsó partra. Na, tehát ez a mai történetünk. És az első elv, alapelv, ami az átkeléshez fontos, az az, hogy ismerd fel, hogy az átkeléssel megmented a gyülekezetet. Tehát ismerd fel, hogy az átkeléssel megmented a gyülekezetet. Itt vannak helyzetek, amikor vezetőként azt látom, vagy azt látod, hogy a döntéseiden múlnak a dolgok. Most jelen esetben nálam, tehát a döntéseimen múlik mondjuk a gyülekezet jövője. Akkor van ez, amikor így a vezetőségnek a, úgymond a, hát, ez a valódi ára és kiváltsága, ez így ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazzam. Tehát Vannak pillanatok, amikor úgy nem érzed, hogy te vagy a vezető, mennek a dolgok maguktól, működnek a dolgok, mindenki csinálja úgy, ahogy kell. És aztán vannak pillanatok, és ez nem az, amikor meg mindenki elfelejti, hogy mit kell csinálni, és akkor jaj, mi van. Nem, de vannak pillanatok, amikor Isten is egy olyan terhet rak egy vezető szívére, akár egy családban, egy házasságban, vagy egy gyülekezetben, vagy akárhol, de a felelős vezető ember szívére rátesz egy olyan terhet Isten, hogy úgy érzed, hogy most ez egy kulcsfontosságú döntés. Most ezen áll, vagy bukik ennek a csapatnak a jövője. Oké? Most mondom, lehet gyülekezet, lehet család, lehet házasság. Tehát a döntésemen múlik a jövő. Ilyenkor érzem meg azt, hogy a vezetőségnek mekkora ára van. Ilyenkor érzem meg azt, hogy a vezetőségemnek micsoda befolyásoló tényezője van. Nem csak az én életemre, hanem mindenki más életére. Ez nem mindig van. De ez az átkelés, ez egy tipik olyan pillanat és életszakasz, ahol ez abszolút. És mikor rájövünk arra, hogy a döntéseink hatással vannak emberek szellemi utazására, sőt, akár a döntésen veszélyezteti az ő fejlődésüket, akkor az egy ilyen, nem tudom, ez egy ilyen felér egy nagy pofon, ilyen kiózanító pofonnal. Hogy tudod, nem tudom, hogy billentettél már ki hisztis gyereket a hisztijéből, tehát egy pohár hideg víz a fejre, vagy csak hirtelen tapsolsz egy nagyot, és akkor... Kutyákat is így szokták. Ne, egyszerűen csak ki kell billenteni abból a... Nem mindig működik, de hogy valami meglepőt csinál. Okay? Tehát egy kiózanító. Tehát ez a pillanat, amikor ezt így elkezded érezni, rájössz, tehát ez kiózanító. És egy nap mindannyian ott fogunk állni Isten előtt. Mindannyian. És számot fogunk adni. Mit tettünk az életünkkel. De nekünk, mint vezető, vagy házasságban, mint férj, vagy családban, mint apa, vagy szülők, a vezetőknek kétszeres számadása lesz. Egy önmagáért, hogy hát ugye, tehát magunkról adunk számot, másodszor arra, hogy hogyan bántunk a ránk bízottakkal. Hogyan vezettük őket. Úgyhogy nagy súlya van annak, amikor valaki vezet másokat. És nagy felelősség. És soha nem éreztem akkora felelősséget, mint amit most ebben az időszakban, mint vezető. Tehát ebben a kulcsfontosságú változásban. És ez azért van, mert azt gondolom, azért van, mert most vezetlek igazán titeket arra felé, hogy tényleg felnőjetek, és tegyétek azt, amire Isten elhívott titeket. És ezt mondom mindenféle megítélés nélkül, úgy értem, hogy nem látok bele az életetekbe, a hétköznapjaitokba, hogy mennyire teszitek azt, hogy milyen módon. De ez a teher ott van rajtam. És aztán ahogy gyülekezetként arra nézek, hogy végezzük itt az Istennek a küldetését ebben a városban, és hogy hány embert merítettünk be az elmúlt 3 évben, akkor tehát van hely a változásra, és van hely a növekedésre számunkra. Úgyhogy mennünk előre. Isten arra hívott el, hogy menjünk előre, hogy tegyünk tanítványokká embereket, de szeretném ezt inkább úgy fogalmazni, Isten arra hívott el, hogy te tegyél tanítványokká embereket. Te. nem elhozni ide, hogy majd itt valaki tanítványokká tesz őket, hanem te tegyél tanítványokká embereket. Ott, ahol éled az életed. A te világodban. Ide jöjjünk el, és ünnepeljünk. Ünnepeljük meg Isten munkáját, amit látunk az életünkben, ott, ahol vagyunk, és itt meg ünnepeljük azt, és adjunk együtt hálát ezért. És erősödjünk meg ebben a küldetésben itt, vasárnaponként. De nem ez a fókuszpontja a kereszténységünknek. Oké? A mentős életet ment, a tűzoltó is életet ment, a sebész, a katona is életet ment, mind életet mentenek. A pásztor meg... Őszintén ránézek az elmúlt éveimre, nem mentettem életet. És most én nem akarom sanyargatni magam ezzel kapcsolatban, meg önvádlásba menni, hanem csak tényleg össze akarom hasonlítani. Nem az én különlegesen megmagyarázott, de hát ez a tanítványozás, meg az azt jelenti, meg hát Isten kegyelmes, meg mit. Nem, bele akarok nézni a nagy küldetés tükrébe, és az alapján szeretném mérni az életemet, mert egy életem van, valamiért Isten engem ide helyezett. Egy ideig Budapestre, aztán Szegedre, azóta itt vagyunk, valamiért ide helyezett, és van egy terve az életemre nekem. Valamiért azok a szüleim, akik, azzal a génállománnyal, amik ők rendelkeztek, valamiért azok a dolgok, amik megtörténtek az életemben, megtörténtek, és ez az egész egy olyan csomag, amit Isten arra tud használni, hogy akik nem az én döntésemből, de ott vannak körülöttem, ahol én mozgolódom, összehozott minket. És rajtam keresztül Krisztus belépett az ő életükbe. Tehát mindezt átgondolva, ezzel akarok kezdeni most már valamit. És nem eljátszani a kereszténységet, ahogy tanultam az elmúlt évtizedekben. És csinálni úgy, ahogy mutatták. És ezzel sem ítéletet akarok mondani arra, amit mutattak, mert valószínű az a történelem egy pontján az egy nagyon friss és új dolog volt. És helyén való. De hagyományjá válik egy csomó minden. És elkezdjük csinálni azt, ami régen friss volt. És nem tudunk menni Isten előre. Úgyhogy egyre inkább ezért erősödik bennem az a tudat, hogy ezzel az átkeléssel, ezzel emberek életét mentem meg. Nem csak az, ahogy én elkezdtem élni az életemet ott, ahol lakunk, és ezzel az újfajta látásmóddal élek, hanem gyülekezetként is. Ja. És itt persze nem az a lényeg, hogy ti úgy lássátok, hogy Balú életet ment, hanem hogy én lássam meg magamon, hogy én életmentésben vagyok. Oké? És ugyanúgy te is. Hogy te is életmentésben vagy. És ez a tudat, hogy a vezetőségem, és megint gondolj családra, gondolj házasságra, gondolj bármilyen olyan vezetői befolyás, ami van az életedben, tehát ez a tudat, hogy a vezetőségem szó szerint egy új jövőt tud létrehozni, az emberek számára ez segít abban, hogy legyen azon a földön, ahová tartunk, ahová átkelünk, bármilyen nehézség. Az az Isten akarata, hogy én oda átmenjek. És ha ott lesz nehézség, így most már neki tudok menni. Neki tudok menni. Úgyhogy minden pásztornak és minden vezetőnek mondom ezt, hogy életmentők vagytok. Életmentők vagytok. A döntések, amiket meghoztok, főleg amikor, hogyha egy gyülekezet átmenetéről van szó, egy ilyen generációs átmenet, tehát ott hagyunk valami vaskosat, valami nagyot, és valami újba megyünk, ez az élet-halál jelentőségű számomra, vagy számodra. a gyülekezet számára is, és egyébként a körülöttünk élő közösség számára is élethalált jelent. Ja. Vagy mondhatom, a város számára ez az átkelés, az élethalál kérdése. Hogy mi átkeljünk. Úgyhogy azt kívánom, hogy valahogy, valamilyen módon, de ébredjen fel bennetek a Józsué. És ezért imádkozom. Második elv. A frigyláda, vagy ahogy a szövegbe olvastak, a szövetség ládája nem olyan szellemi, mint a felhő. Mert ideje már végre felnőni. Aki 40 éven keresztül a pusztában Izrael természet feletti vezetést kapott. Mit jelent ez? Egy felhő vezette őket nappal, és tűzoszlop éjjel. Mikor a felhő mozdult, ők is mozdultak. Nem volt szükségük térképre, hogy merre kell, meg hová. Hát a felhő föl kell, elindul valahová, megy 3 kilométert északnyugat irányba, megyünk oda. Tök könnyű. Nem kell még csak vezető sem, hogy irányt mutasson, vagy hova, mert nem ő mondja meg. Hát megyünk a felhő után. Okay? De még csak egy tervre sincs szükség, vagy stratégiára. Mert tényleg napról napra, tehát nem tudták, hogy mikor fog megmozdulni. A tűzoszlop, vagy mikor mozdul meg a felhő. Csak követték a felhőt. Aztán a Jordánon való átkelés napján, mikor átkeltek a Kánaán földjére, a felhő eltűnt. Olvastuk, hogy a felhő elindult a Jordán felé, és a követte őket. Nem. Isten szólt Józsuénak, hogy mondd meg a népnek. Mondd meg a papoknak. Mondd meg a Náncsi néninek, vagy mit tudom én. Tehát más lett. Más lett. Onnantól kezdve már nem a felhőre néztek a fejük felett, hanem azt mondta nekik Isten, hogy figyeljék a frigyládát cipelő papokat. Oké? Okay. És mindez természetesen része volt annak a folyamatnak, hogy Isten lehozza őket a függőségről. Tehát a felhő függőségről. Tehát, mert 40 év alatt hozzászoktak. És ez része volt annak, hogy megtanította nekik, hogy mit jelent megbízni és követni a vezetőiket. És menni utánuk. Amivel egyébként 40 évig mindig küszködtek. Hogyha megnézed a sztorit. Mert ez egy dolog, hogy egy vezető kilép. Hogy lép és megy. És Isten megmentői embere Józsuéja a helyzetben, de más az, amikor ezt a vezetőt mostantól követni kell. És vele együtt kell menni. Olyan embereknek furcsa ez, szerintem nekünk annyira egyébként nem. Olyan embereknek furcsa ez, akik így hozzászoktak ez a felhős vezetéshez a gyülekezetben. Proféciák kellenek, meg szavak kellenek, meg látomások kellenek, meg álmok kellenek ahhoz, hogy... Tehát nehéz elengedni és követni egy Isten szerint való vezetőt, mert mindenféle ilyen nagyon megfoghatatlan dolog kell ahhoz, hogy egyáltalán a vezető bármi bizalmat kapjon. Oké? A frigyláda, vagy a szövetségládája, ha már minden ember számára közülük, tehát egy szent dolog volt, még mindig csak ember által készült, magától nem megy, nem száll föl és megy, hanem embereknek kell vinni. Oké? Tehát a felhő ezzel ellentétben meg egy teljesen természet feletti dolog volt. Mekkora kontraszt a kettő. A Föld Isten teremtette, Isten mozgatta, Isten helyezte el odahova. A frilláda meg emberek által készített, és emberek cipelték. De Isten azt mondta, hogy a felhőnek most vége, és most kövessétek a frilládát, amit a papok cipelnek. Oké? És lehet, hogy köztünk is voltak, vagy vannak olyanok, akik a felhős csapatba tartoztak. És tudod, akik számára az isteni vezetés, ez egy ilyen nagyon személyes, ilyen szubjektív és független. És tényleg látva így a múltunkat, nem tartoztunk nagyon ebbe a kategóriába. Én azt látom, hogy inkább most akar bejönni egyre jobban ez, hogy személyesen profétáljanak felettünk, meg az ország fölött, meg a mindenki fölött profétáljanak. De ez azt mélyítél az emberbe, hogy Isten csak ilyen módon tud vezetni. Na, de... Tehát ez a felhős gyülekezeti kultúra, ez egy olyan kultúra, ahol ez van egy gyülekezetben, ahol ilyen, hát vannak néhány, akiket profétának neveznek, és ez azt jelenti, hogy ők többet hallanak Istentől, mint a többiek. Nagyszerű. És ezért ők pontosabbak azt illetően, hogy Isten mit akar mondani. És aztán ők akarják megmondani, hogy merre menjen a gyülekezet. Tehát a gyülekezet is ki tud alakulni egy ilyen függés a gyülekezetben, az ilyen emberektől, a megmondó emberektől. Hogy vajon ők megerősítik ki az útirányt, hát mi nem így hallottuk, meg mit tudom én, tehát jönnek ezek a sugalmak. Na, de ez most nem a prófétaság ellen szól, oké? Tehát természetesen nem rossz ez a prófétaság, sőt, mindenki próféta. Egy olyan módon, hogy hallod Istent, hallhatod Istent személyesen, és amit mond, azt tovább tudod adni. Tehát ilyen módon mindannyian próféták vagyunk, és mindannyian tudunk prófétálni, mert tovább tudjuk adni. De a vezetés, ez nem ezen keresztül történik. Oké? Tehát... Mert a hátulütője az, hogy túl... Tehát ez ilyen hiperszellemi lesz a dolog. Ja. Tehát követjük mi a vezetőt, ha ő követi a felhőt. És akkor ránézzünk a három felhő testvére. És amikor ők így... Akkor a vezető hálás. És... Ja. Tehát egy egészségtelen függőség tud kialakulni. Tehát mikor ez a profétikus vezetők jóváhagyása kell. De egyébként ez a fajta szellemiség, ez ott volt azért nálunk. Csak mondok egy nagyon egyszerű példát a saját életünkből, hogy én nagyon kíváncsi voltam arra, hogy amikor leülök pásztor Schellerrel, meg a pásztor Vrielanddel, ismeritek őket, vagy valamennyire, vagy hallottatok róla, még annó, még nem voltunk házasok, és elmondtam, hogy hát én a virággal szeretnék járni, meg szeretnénk összeházasodni, és akkor ott rágtuk a körmünk, hogy jaj, vajon mit fog mondani. Tehát, nem? Tehát, minthogyha egy... Neki kéne megmondani, hogy... Ők nem követelték ezt ki, egyébként. Nem lettünk arra tanítva, hogy meg kell kérdezni valakit. De részünkről volt egy ilyen függőségi viszony, egy túlszellemiesített függőségi dolog, amit bevittünk, hogy jaj, vajon mit fog szólni, és hogy... Hát én nagyon akarom, de hát mi van, ha azt mondja, hogy felejtsd el. Ja. Vagy ez és ez van a szívemen, ez a szolgálat, vagy valami, és hogy csinálhatom-e, tehát engedélyt kérni, hogy csinálhatom ezt a szolgálatot. Ugye, nem arról volt szó, hogy most a dalvezető kezéből veszem ki egyik vasárnap a mikrofont, hogy most az Isten nekem jelentette ki, hogy én vezessem a dalszolgálatot. Tehát nem ilyesmiről volt szó, hanem egy új terület, vagy egy új módja, akár az evangelizációnak, hogy valami, és akkor jaj, vajon megkapom-e a pecsétet. Tehát akkor akarok csak szolgálni, ha ő is mondja. Vagy ott akarok szolgálni, ahová ő mondja. Oké? Tehát, és megkérdezek mindent, és jóvá hagyjatok mindent. És ez természetesen nyilván azt eredményezte, hogy vonakodtunk attól, hogy egy egyszerű, sima vezetőséget kövessünk. Mint például mondjuk a helyi gyülekezet pásztorát. Persze, rendben volt minden. Szerencséje. Na, úgyhogy... Tehát Isten felemel vezetőket. A világ minden pontján, minden gyülekezetébe Isten felemel férfiakat, nőket, hogy egy nagyszerű jövő felé vezessenek minket. Úgyhogy ezek a vezetők, ezek megbízhatóak, tehát okosak, ügyesek, tisztában vannak azzal, hogy mi a fontos, mi nem fontos, mondjuk a 21. századi gyülekezet számára, tehát meg lehet bízni bennük, nem kell egy ilyen valamilyen felhő dologban kizárólag abban bízni, hívhatjuk így, hogy a felhő közösség. Okay. Lehet, hogy számukra a felhő közösségnek nem tűnik ez olyan szelleminek, meg nem tűnik eléggé természet felettinek, de a vezetők józan és kézenfogható vezetősége nélkül a büdös életben nem fog senki átkelni a Jordánon. Mert a felhő nem tudja beletenni a lábát abba a nyüves vízbe. Jézus nem felhőként jött el, ha már a legnagyobb példát hozzam be, és az evangéliumot. Jézus az ige testé lett, és közöttünk lakozott, és megmutatta, hogy ő beleteszi a lábát. Akkor, amikor a legáradóbb az a folyó, és ott maradt benne, mindvégig, ami kellett. Ja, úgyhogy harmadik. Magadra maradtál az első 1000 méterre. Oké, a harmadik, negyedik verset megint elolvassuk. Azt mondja, készüljetek föl, amikor látjátok, hogy a papok felveszik Istenünk az örökkévaló szövetség ládáját, és elindulnak vele, akkor ti is induljatok el, és menjetek utána. De vigyázzatok, hagyjatok mintegy 2000 könyök távolságot a szövetség láda és magatok között. Ne menjetek ennél közelebb hozzá. Oké. Okay. Isten azt mondta nekik, hogy tartsanak, mondom, ez kb. 1000 méter, de tartsák ezt a távolságot a frigládától, mikor átkelnek a Jordán folyón. Tehát ne menjenek túl közel. Ez azt mutatja be számunkra, amit én úgy hívok, hogy egy vezetőségi szakadék. És a vezetőségben mindig is van egy szakadék a kilépő ember, tehát a vezető és a követők között. És ez teljesen rendben van. Oké? Nem lehet tömegként áttörni valamit. Ez fizikailag sem annyira kivitelezhető. Oké, valakinek mindig mennie kell elsőnek. És ez még inkább igaz akkor, amikor egy ismeretlen jövőbe lépünk át. Tehát, ahol igen, megvan az ígéretünk, tudjuk, hogy Isten gondoskodni fog, és mindent megad hozzá, de még egyikünk sem volt ott. Bár mondjuk Józsi ott volt egy kicsit. De nem azt csinálta, ami aztán ott vár most rá, mint nép. Hanem csak kikémlelte, hogy mi a helyzet ott. Na, de ez azt jelenti, hogy egy vezetőnek van egy, tehát van egy magány az ő életében miatt. Oké, tehát a vezetőségnek megvan ez a diszkrét bája, hogy ott van egy magány, hogy elől van. Amit nagyon nehéz megmagyarázni, elmagyarázni bárkinek, aki nincs ebben, és nagyon nehéz, hát, hogy mondjam, nehéz pont ezért el is viselni. Főleg ilyen komoly kihívásoknál. Most vezetőként, ha bár olyan emberek vesznek közül, akik közel vannak hozzánk, mégis egy bizonyos mértékig, tehát egyedül vagyunk. És egyébként ez akár megtörtént úgy is, hogy közösségként vezetők vagyunk ebben a városban, akik komolyan elkezdenek tanítványozni. Tehát lehet, hogy nem csak Balú, mint aki vezetője, meg mondjuk a vezetőség, aki vezetője ennek a kis közösségnek, hanem akár ebben a városban mi vagyunk az elsők, akik komolyan gondolkodunk abban. Nem teológiai, mert teológiai mindenki komolyan gondolkodik a tanítványságban, hanem akik igazán tesznek érte. Na, de hogy kemény dolog az az első 1000 méter. Egyedül. És menni a folyóhoz. Tulajdonképpen ez azt jelenti, csak hogy lerajzoljam nektek ezt a képet, hogy mire az emberek megérkeznek oda, ahol a vezető van, vagy a vezetők vannak, az áttörés már megtörtént. Mert nekik bele kellett lépni a Jordánban, mielőtt bármi történt volna. Mielőtt az emberek bármit is láttak, vagy tapasztaltak volna. Ők már beleléptek a Jordánba. Az emberek többsége, akik követnek, ők sosem fogják azt látni, amit a vezető ott látott elől az áttörés pillanatában. Nem érezték azt, amit érzett. Nem küzdöttek azzal, amivel ő küzdött, vagy ők küzdöttek. Vagy nem volt szükségük arra a hitre, amire neki ott, abban a magányban szüksége volt arra a hitre. Kicsit képzeld el, a vezető az olyan, mint egy nyílhegy. Oké, nyílhegy. Repül, repül, repül. Minden, ami utána jön, annak már könnyebb dolga van. Mert a nyílhegy azt töri át. Utána ma megy. Ja, úgyhogy számára már nincs, tehát a nyílnak a veszélye, neki már nincs szüksége akkora, tehát nincs szüksége akkora erőre, mint a nyílhegynek, mert nincs akkora ellenállás. Most ezt a szakadékot, ezt a távolságot, vagy ezt a úgymond 1000 méter késedelmet, ahogy mennek, ezt egyedül kell megtenni a vezetőnek. Úgyhogy ha vezető vagy, és mondom, az igaz, család, csoport, házasság, tehát ezekre is igaz. Tehát, ha vezető vagy, akkor azért imádkozom, hogy ne add fel. Tehát ha úgy érzed, hogy te ebben most magányos vagy, vagy egyedül vagy ebben az átkelésben, akkor ne add fel. Ne keseredj el ebben a szakaszban. Oké? Menj előre. Mert biztos lehetsz abban, hogy majd jönnek a többiek is. Negyedik. Fázni fog a lábad. Oké? Isten arra utasította a frigyládát cipelő papokat, hogy lépjenek bele a Jordánban, mielőtt még bárki belelépett volna. A 8. versben írta, hogy a szövetség ládát vívő papoknak mondd meg, hogy amikor a Jordánhoz érnek, pár lépésnyit menjenek bele a vízbe, és ott álljanak meg. Tehát be kellett menjenek, és ott kellett álljanak a folyóban. Miközben úgy tűnt, hogy semmi nem történik. Oké, ez azt jelenti, hogy az első emberek, akiknek fázni fog a lába, azok kicsodák, A vezetők. Úgyhogy hadd mondjam ezt. A gyülekezeti vezetők számára, vagy egy férj számára, vagy egy apa számára, a fázós láb az egy normális része az életének. Egy normális része az elhívásának. Aki az emberekért az életünk jó részét fázós lábbal kell leéljük. Mert nekünk kell előre menni. Ez nem azt jelenti, hogy kételkedő vagy, vagy hitetlen vagy. Nem. Hanem az, hogy te vagy az első, aki kezdeményez dolgokat. Aki kezdeményezi a döntéshozatalakat. Nincs garancia, és úgy, persze, nincs garancia sikere. És mire a többiek odaérnek, ahol te vagy, addigra fog eltűnni a mindent elsöprő áradat. Igen. És ők száraz lábbal fognak átkelni. Most hideg, fázos lábban lenni, és mégis menni előre, mert tudod, hogy nincs miért visszamenni. Tulajdonképpen a vezetőséged áll, tehát a vezetőséged egy ajándék azoknak az emberek számára. Ezzel ajándékozod meg az ember. Isten ajándéka számukra rajtad keresztül ez, hogy te ezt teszed és ezt csinálod. Úgyhogy nekem már sok fázós láb megtapasztalásom volt, és most is itt az átkelés időszakában, tehát minden döntésemben, amivel úgymond szakítottam a múlttal, a hagyományokkal, ami ugye az ismert, a megszokott, a kényelmes volt, mindegyiknél, minden egyes ilyen döntésnél ott volt ez az érzés és kérdés, hogy vajon a jó dolgot teszem-e, vajon követni fognak ebben, bárki is követni fog, Isten vajon megáldja ezt. De megerősödtem abban, hogy az, hogy fázik a lábam, és ugye ezért automatikusan, vagy az a reakció, hogy és akkor kiugrasz, vagy kilépsz, nem? Az, hogy fázik a lábam, az annak a jele, és annak a jele, hogy ott kell maradjak. Hogy benne kell maradjak. Tehát a fázós láb az nem annak a jele, hogy innen vissza kell forduljak. Oké? A fázós láb az nem annak a jele, hogy ebből ki kell ugorjak. És visszacsinálni. Hanem egy emlékeztető, hogy én egy vezető vagyok. És ezért fázik a lábam. 5. Ahhoz, hogy belépj az új folyamba, meg kell törjed a régit. Tehát úgy tűnik, hogyha valami újat akarsz kezdeni, akkor sokszor azt az újat próbálod a régibe beleilleszteni. Erről beszélgettünk a héten a vezetőkkel. Hogy így próbálják elképzelni a jövőnket, hogy ez hogy meg mint, mert ami most van, az kész, az a legkidolgozottabb, az a legátgondoltabb elvileg. Most valami újat akarunk, ez hogy a kettőt együtt. De kettő együtt nem fog menni. Oké? Tehát ha valami újat akarsz kezdeni, akkor meg kell törnöd a régi lendületét. A 13. versben ezt olvassuk. Figyeljétek meg, abban a pillanatban, amint az örökkévalónak, az egész föld urának a szövetség ládáját hordozó papok lába a Jordán vizébe lép, a víz ketté válik, és a felülről folyó víz megáll egy rakáson. Tehát figyelj, Isten gyakran úgy beszél erről a földről, hogy tejjel és mézzel folyó föld. Oké? Ez az új föld, ahová megyünk. Meg ahová mennek a zsidók ott a történetbe. A tejjel és mézzel folyó földre mennek. Ez a tejjel és mézzel folyó, ez a bőségnek a nyelvezete volt. A gazdagságnak a nyelvezete, a gondoskodásnak a nyelvezete. Istennek a gondoskodása, kimeríthetetlen gondoskodása. Az emberek és az új bőséges föld között pedig mi volt? Még egy folyó. Tehát a tejjel és mézzel folyó föld, és az emberek között ott volt egy Jordán folyó. Tehát két folyó. Oké? Okay? Azon kell átmenni, Jordánon kell átmenni. A tejjel és mézzel folyó földre. Tehát ahhoz, hogy be tudjanak lépni ebbe az új folyamba, a tejjel és mézzel folyó földbe, földre, a papoknak bele kellett lépniük a jelenleg is áradásban folyó Jordán vizébe. Most ez is egy kép arra, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy elérjem a jövőmet. Hogy elérjük a jövőnket. A gyülekezeti stratégiánk, kultúránk, stílusunk nem működött. Nem dobnék ki mindent, természetesen. De egy biztos, hogy visszatartott minket az ígéret földjéről. Attól a földtől, ami olyan közel volt, annyira közel, hogy néhányan már láttuk is. Éreztük is. Na most egy gyors folyású folyóba lépni nagyon veszélyes. Éppen annyira, mint halott hagyományok által élni, vagy visszamenni egy régi törvénykezésbe, vagy totális kontroll egy közösségben, és minden kontrollálva van. Tehát ahhoz, hogy átkeljünk, ahhoz bizony bele kell gázolni abba a felduzzadt folyóba. Mert ez akadályként van ott előttünk. Szétválaszt minket. Nos, Mózesnek nem kellett például belépnie a vörös tengerbe. Nagyon érdekes. Mit kellett csinálnia? Csak felemelte a botot, és a víztömeg ketté vált. Józsué vezetőinek ott kellett állni a vízben. Bele kellett lépniük. És ott kellett várniuk, mert elsőre még nem is látszódott semmi, hogy történik. Honnan veszem ezt? Hát valahol fentebb, a látó határon túl történt a csoda. A 16. versben azt olvassuk, a felülről folyó víz messze fönt Ádám városánál, Cáretán mellett egy rakásban feltorlódott. Tehát messze fönt torlódott a víz. És aztán mondja, hogy a lefelé folyó víz, ugye ami föltorlódott, és ami maradt, az szépen lefolyt a holtengerig, és vált szárazzá. Ugye minden itt föltorlódott, itt pedig alatta meg, ami volt, az elfolyt. És úgy vált szárazzá. És tudtak átmenni. Tehát ez azt jelenti, más szóval, hogy ez a víz nem ketté vált, hanem úgymond felszáradt. Felszáradt. Tehát valahol messze fönt. Ott, ahol ők nem látták. Tehát amikor beléptek, és vártak valami vörös tenger csodát, nem történt meg. Hirtelen. Így. Hanem fent meg tudod, és csak elkezdték látni, hogy a víz lehet, hogy elkezd fogni. Oké, és ez a gondolat is sokat segített nekem így ezen az átkelésen való gondolkodásban. Mert gyakran, mikor így beleléptem olyas valamibe, nem a kutyaszarba, hanem olyas valamibe, ami nem működik, és próbáltam megállítani, így azon találtam magam, hogy küzdök az áramlattal, és nem ér látszólag semmit. És csak később, az átkelés folyamatában láttam azt meg, hogy akkor a gyülekezetnek nem a víz szétválására volt szüksége. Okay? Tehát nem a kettővel. Arra volt szükségünk, hogy azok, akik nem voltak hajlandók megragadni a jövőt, A régi folyó őrzői. Ez egy új filmcím. Ők le legyenek választva rólunk. Tehát ha akár az elmúlt 9 évre gondolok, és ahogy kezdtük mondjuk a híd közösséget, ami szintén egy átkelés volt az életünkben. Hogy történt egy jó pár dolog, ami kiderítette, hogy valóban mindenki akar-e jönni velünk. És abban, amire együtt Isten minket elhívott. És kiderült, hogy nem. Ami teljesen rendben van, az Isten munkája. De hogy vannak ilyen pillanatok, hogy pont ezért nem rögtön történik meg a csoda, hanem van egy kiválás. Ott fönt valahol már megtörtént, és ennek van egy lefolyása. És addig kiderül, hogy ki gondolja komolyan. Mert aztán az új folyóra negatív hatásuk lehet. Úgyhogy el kellett, és el kell kezdődjön egy új folyamat, ahol változnak emberek. Itt, köztünk. Változunk. Változnak szolgálók, változnak pozíciók, változnak vezetők. De ezek azért kellenek, mert hogy a gyermekeink jövője felé ne a rossz üzenet menjen majd. És hogy legyen gyülekezete a gyerekeinknek majd, meg az unokáinknak. Úgyhogy átkelni a te Jordán akadályodon, az azt fogja jelenteni, hogy vezetőként bele kell gázolni olyan helyzetekbe, meg kell címez olyan dolgokat, amik akár még nem is tűnnek problémának. Mert még ez nem probléma. Majd lesz. Oké. Okay. A víz még folyik, tehát ott állsz benne. Már megállt fönt, a csoda már megtörtént, de a víz még folyik. Még mindig kiderül, hogy vannak akadályok. Még mindig. Már azért a szint az csökken, ugye egyre alacsonyabb, mert tehát még mindig meg kell címez dolgokat. Mindig beszélni kell dolgokról, még mindig, amit nem tűnnek problémának, de hogy ez az időszak, amikor úgy oda nyúlsz a dolgok forrásához, és elbánsz a gyökerekkel, úgy értem, nem a emberekkel gyökerekkel, hanem a gondolatmag gyökerekkel, amikkel el kell bánni, ugye, mert el kell kössünk valamit, vagy zárjunk ahhoz, hogy egy új helyre tudjunk menni, egy új szakaszába az életünknek tudjunk menni, le kell rendezni dolgokat. De még mindig folyik, és aztán a végén rájössz, hogy megtörtént a csoda, csak a csőben még volt víz, annak ki kellett folynia. Még nem teljes a szárazság, de a csoda már elkezdődött valahol. És majd elérkezünk. Mire az emberek ide érnek, addigra majd ők már száraz lábba át fognak tudni kell. Na, 6. A vezetők stabilan kell álljanak, amíg mindenki át nem kell. 17. vers. A papok, akik az örökkéval a szövetség ládáját vitték, bementek a Jordán medrének közepére, és ott megálltak a száraz talajon. Mindaddig ott álltak, amíg az egész nép a kiszáradt folyómedren keresztül át nem vonult a túlsó partra. Na, tehát itt ez pedig az, hogy a vezetőknek stabilan ott kellett maradni. Tehát mikor áradt, azért indult el az apadás, mert beleléptek, de ott kellett végigállniuk, a sodrásban. És csapta őket a víz, ugye? Tehát ment a régi sodrás. és ott kellett maradjanak, amíg az utolsó át nem megy, aki át akar menni. És a vezetők azok, akik szilárdan kitartanak a látás mellett, amíg át nem érnek a többiek, a száraz földön nem állnak a többiek. Most bennem, és nem tudom bennetek, hogy van ez, de bennem, tehát a régi sodrást, aminek az én életemben van, vagy 25, igen, idén 25 éve, 25 éves lendülete van bennem a régi sodrásnak még. Története van, történelme van, de ezt a sodrást ahhoz, hogy át tudjak kelni, ezt meg kell állítani. És a vezetői csapatnak stabilan kell állni ebben. Velem az élen, nyilván. És látva így gyülekezeteket, különböző gyülekezetek, különböző méretű gyülekezeteket, akár európai gyülekezetet, vagy amerikai, vagy ázsiai gyülekezeteket, hasonló helyzetben, amikor valami radikális változás történt az életükben, a történetükben. Ennek az ideje változó mindenkinél. Tehát minden gyülekezetnél változó ennek az ideje. Nem mindenki kész arra, hogy átlépjen egy új időszakba. Oké? És egyébként azt nem akarom sugallni, hogy megvárunk mindenkit, és aztán lépünk, hanem nyitva hagyjuk annyira az ajtót, hogyha valaki meggondolja útközben magát, és szeretne ebben jönni előre, mi átmentünk, és lehet hozzánk ebbe csatlakozni. Oké, és lehet igazodni az új dolgokhoz. Na most, mikor Isten mozdul, annak sok oka van, hogy miért mozdulnak emberek hamarabb, mint... Tehát van egy csoport, és valaki hamarabb mozdul, valaki később mozdul. Ennek nyilván meg sok oka van. Nem mindenki, aki lassabb az elindulásban, vagy az elkezdésben, vagy a megmozdulásban, nem mind azért csinálja ezt, mert ellenálló, vagy lázadó, vagy mit tudom én, nem tudom. Úgyhogy ezért nem is kell, hogy ahogy átkelünk, és látunk bizonytalanabb testvéreket, nem kell ezen fúrni az agyunkat, hogy ki, hogy mit, miért, és miért nem, és hogy nem. Ja. Mert akkor olyan embereket veszítünk el, akiket nem akarnánk elveszíteni. Tehát, hogy mi vagyunk az áttörők, és nem akarsz velünk, semmi baj. Mi ott fogunk állni a mederben, egészen addig, amíg minden, tehát várunk, várni fogunk a folyómederben. És nagyon fontos, hogy egy ilyen átkelésnél vezessünk úgy, hogy megadjuk a lehetőséget minél több embernek ebben erre a csatlakozásra. Ja. Úgyhogy ezt akartam így kifejezni felétek, mindenki felé, hogy megyünk, átkelünk, elindultunk, és hogy mindenki tud ebben csatlakozni hozzánk, senkit nem vonszolunk magunkkal kötélen ebben. Az lenne a legfantasztikusabb, ha isteni bátorítással a szívben csatlakozna mindenki közülünk ehhez. Nem úgy lesz ez a jövőben, hogy mindenkinek egy sejtcsoportban kell lennie, és így fog tovább menni, hanem csak azok lesznek sejtcsoportban, akik ott akarnak lenni. És ez a jövő. Ezt fogjuk építeni. Az energiám az erre fog menni. Nem másra, és nem más dolgokra. Hanem az erre való képzésre fog az energiám menni, és ezeknek a csoportoknak, a vezetőinek a vezetésére, pásztorlására. És ez egy nagyon, nagyon áldott jövő ez, ami vár ránk ebben. És mindenkinek meg lesz az ideje arra, hogy ezt, ha akarsz jönni, akkor képzésben kell részt vegyél majd. Ennek meg lesz az ideje. Tehát fogunk erről többet beszélni még. Lassan csepegtetem. Lehet, hogy ez baromi idegesítő, de lehet talán abban segít, hogy legyen időd Istenhez menni. Akár kérdésekkel, bizonytalansággal. És természetesen van kérdésed, nyugodtan jöhetsz, a konkrét kérdésed vannak, nyugodtan gyere, kérdezz ezt illetően, mert semmi titok nincsen egyébként. Csak nem hiszek abban, hogy egy pillanatban rá kell zúdítani mindent mindenkire. Ugye múlt héten beszéltünk a diszkrécióról, hogy nem mindent egy pillanatban elárulni mindenkinek, hanem szépen lassan megérkezünk. Mert ugyanakkor nekünk is el kell érnünk a Jordánhoz, a vezetőknek azzal a frigládával. És aztán tudjuk azt mondani, hogy na, gyerünk. Ja. Úgyhogy még egy részt. Józsué 4-ből megvan a... Ezt beleraktam? Elbizonyítottam, hogy benn van a... Igen. Oké. Okay. Ezt a verset még fel akarom így befejezésképpen olvasni. Mert Isten megparancsolta nekik, hogy fogjanak 12 követ onnan a Jordánból. És állítsák fel őket a parton emlékként, hogy emlékeztesse őket az átkelésre. Így szól a rész. A nép teljesítette Józsué parancsát, felhoztak 12 követ a Jordán medréből, Izrael minden egyes törzsének megfelelően egy-egy követ vettek fel, onnan elvitték a táborhelyre, és ott helyezték el, ahogyan az örökkévalasz Józsuének megparancsolta. Most a köveknek a célja az, én már jó pár évvel ezelőtt volt egy üzenetről, nem? Hello? Másik oldalról, vagy valami ilyesmi ez volt. Meg a bizonyság kövei. Ja. 12 kő. Januárra van egy bizonyságom, februárra van egy bizonyságom, márciusra. Na, de a köveknek a cél mi volt? Az, hogy a jövő generációját beindítsák ezzel a látással. Mert ezek az emlékezés kövei voltak. Ezek a kövek arra voltak, hogy amikor meglátja a következő generáció ezt a rakáskövet itt, akkor, csak olvassátok majd el ezt a részt, mert ott elmondja, akkor majd megkérdezik a szüleiket, vagy a nagyszüleiket, vagy az előző generációt, hogy figyelj, mesélj már, hogy mi volt ez. Mi volt ez itt, ez a... Miért van ez a kupac kő itt? Oké, tehát ez volt a célja, hogy beindítsa a következő generációkat arra, hogy megkérdezzék az átkelésnek a tapasztalatairól őket. Mert a következő generációk már nem élték meg ezt az átkelést. Úgyhogy nekünk is gyülekezetként meg kell jelöljük ezeket a helyzeteket az életünkben, a gyülekezet életében, a történelmünkben. És most nem a nosztalgiázásról beszélek, hogy ó, a régi szép idők, meg a, akár, hanem arról, hogy tartsuk életben annak az emlékét, hogy hogyan, hogy honnan jöttünk, és hogy mibe került ez nekünk, az átkelő generációnak. Milyen áldozatba került, hogy átkeljünk ezen a Jordánon. És aztán ugye itt még a Józsué könyv arról szól, hogy milyen harcok voltak és hódítás. Tehát mikor egy új ember jön majd a gyülekezetünkbe, fogalma sem lesz arról, hogy volt nekünk egy átkelés időszakunk. Tehát ő nem fogja tudni ezt. Nem lesz meg az a fajta kereszténység múltja, mint nekünk van. Akár a több gyülekezetben jártunk, mindenhol ragadt ránk valami. És... ebben szép és életet adó dolgok is vannak, de csomó ragasztó is van, ami leragaszt a változás útján, és letapaszt. De fontos ezeknek, akik majd jönni fognak közénk, fontos, hogy tudják, hogy tudjanak a néhányotoknak a küzdelmeiről. Fontos, hogy tudjanak arról, hogy mit szenvedtél el ebben, hogyan élted meg, hogyan hívta ki Isten a szívedet, hogyan keseredtél, hogy jaj, ez most hogy lesz, meg mi lesz, meg... de aztán már megtörtént. És ezekről nekik tudni kell. Hogy tényleg tudják majd ünnepelni azt, amit mi is ünneplünk majd. És hogy ez egy együtt ünneplés legyen. Én nem értem a második világháborúban, és nem harcoltam benne, és nem is ismerek most hirtelen senkit, aki harcolt volna benne. Van a YouTube csatornán egy erdővidék csatorna. Száz arc az erdővidékről. Azt kezdjetek el nézni, rengeteget fogtok tanulni. 80-90, 100 éves bácsiktól, néniktől, ott a Székelyföldről. 5 perces videók. 4-5-6 perces. Leragadsz, ott töltöd a délutánodat, hogy végignézed, mert nem tudod hagyni. Különböző életsztorik, háborúról, szegénységről, nagy családról, szakmáról, tehát különböző szakmákról, üzennek a fiataloknak, hogy... Ja, tehát gyönyörű, gyönyörű. Na, ott volt egy-két ilyen második világháborús sztori. De, tehát, hogy nem... Egyikünk sem harcolt benne. És... De hálás vagyok értük. Nem? Mit tudom én, a nagypapád, vagy a dédid, lehet, hogy ott volt. Tudom, hogy a nagypapám, ő a fogolytáborban is volt. Hála Istennek az amerikaiak kapták el. Amerikai fogolytáborba került. Tehát nem az oroszok vitték el. Tehát három generációval később én és sok millió ember hálásak vagyunk értük. Azért a bátorságért, amit az bátor tettekért, amit tettek. A nemzetükért, a családjaikért. Úgyhogy tisztelhetjük őket. Mert megvédték a szabadságunkat helyek közben. Rossz oldalra mentek, de hát mindegy. De hogy ez volt a szándékuk, hogy megvédjék az országnak a szabadságát. Tényleg is. Na, tehát csak azt akarom mondani, hogy a mi gyülekezetünk se lesz ugyanaz 10-20-30 év múlva, mint amilyen volt. Nem mindenki lesz már ott akkor, akik ma itt vannak. Lesznek olyanok, akik ott vannak, de itt még nincsenek. De hogy fontosak ezek az emlékkövek. Hogy ezeket lerakjuk. És most az átkelésben is majd, ahogy megyünk, hogy legyenek bizonyságaink a szolgálatunkban, a gyülekezetben. És talán ez a sorozat, ez az átkelés sorozat is egy kicsit ezt örökíti meg. Ezt majd meg lehet hallgatni máskor is, vagy 10 év múlva, hogy ez akkor volt. Isten készített fel bennünket egy hatalmas hitbeli kalandra, utazásra. Ja, úgyhogy a lényeg, hogy hálásak vagyunk, hogy átmentünk, oké? Tehát, hogy túléltük az átkelést. Habár mi még egy módon előtte vagyunk, de a régi folyás az meg lett törve, és most kiálthatjuk onnan, vagy majd kiálthatjuk onnan, hogy jé, gyertek át, ti is. Itt majd jobb lesz. Itt majd jobb lesz. Ja, úgyhogy imádkozzunk. Kérlek benneteket, menjetek az Istenhez, és bármilyen nyugtalanság, bizonytalanságotok van, ez fantasztikus. Fantasztikus állapot, mert egy kiszolgáltatott helyzetbe kerülsz Isten előtt. És csak ő fogja tudni megnyugtatni a szívedet. De valószínű nem úgy, hogy valami kőbevésed garantált valamit fogadni, hanem egyszerűen csak szól hozzád. De ha ő szól, akkor abban hatalom van. Ha ő szól, akkor ott megteremtődnek dolgok, ugye így lett ez a világ is. De amikor ő szól, akkor lesz. És hogyha szól a szívedhez, akkor ez meg tud nyugodni. meg tud vigasztalódni. A vigasztalás Istene, a Szent Szellem ott van veled. Ő a vigasztalód. És természetesen, ha van kérdésed konkrétan, nyugodtan gyere, kérdezz, beszélgessünk, tehát nincs, mondom, visszatartva semmi. De hogy hagyjuk, hogy ebben az időszakban Isten bátorítsa fel a szívünket. Adjon hitet a következő időszakhoz. Jézus, hálásak vagyunk. Hálás a szívünk azért, hogy te mutattad meg a legnagyobb példát ebben, az átkelésben. Hogy te a mennyből átkeltél ide a földre, és emberré lettél. Te voltál az, aki, hogy te vagy az Jézus, aki a legnagyobb változást, garantáltan negatív irányba való változást, de vállaltad. Mert volt egy küldetésed, tudtad, hogy mi az Atya akarata, és te azt akartad tenni. És így vagyunk most előtted, Istenünk, tudva az Atya akaratát, tudva azt, hogy nem véletlenül élünk, vagyunk ezen a földön, és ott, ahol vagyunk, és abban a korban, abban a helyzetben. Hogy szeretnénk ebbe menni veled, Atyánk. És tudjuk, hogy ez egy átkelés lesz. Tudjuk azt, hogy itt vannak régi folyók, amiben bele kell állni, amin át kell menni, amit hátra kell hagyni. De menni akarunk előre hintben. Imádkozom azért, hogy legyen sok-sok meghitt pillanat mindazokkal, akik itt vannak, vagy akik hallgatnak minket, és oda mennek te hozzád. És imádkozom azért is, hogy akinek még soha nem volt ilyen pillanata veled, az ma úgy döntsön, hogy hozzád fordul. Csak mondj igent Istennek. Fogadd el az ő áldozatát, érted, hogy az életét adta, érted, Jézus. Másként nem tudsz vele kapcsolatba kerülni. Bűnös ember vagy, és el vagy választva tőle. Köszönjük, Jézus. Szükségünk van rád. Amen.